Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutáni alkalmunkon, az előadáson, és szeretettel köszöntjük Dányi Zoltán nagy tiszteletű urat, aki a Református Házasság és Családsegítő Szolgálat egyik fő munkatársa, és hogy még mi mindent csinál, azt majd ő elmondja magáról. Ami talán lényeges, legalábbis az én részemről, az az, hogy sok éven keresztül voltunk szobatársak, évfolyamtársak voltunk a teológián, nagyon jó barátok vagyunk is. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, el tudott közénk jönni, és most beszél nekünk majd családi élettel, házassággal kapcsolatos dolgokról. Nem adtam pontos címet, hanem azt kértem, hogy beszéljen nekünk a házas életről, de arról, ami az átlagembert érinti. Ugye nagyon sokat beszélnek arról, hogy ó, mit csináljunk a válságban levő kapcsolatokkal, mit kezdjünk azokkal, akik még párválasztás előtt vannak, meg itt tudom én ilyen speciális dolgok. Én azt mondtam, hogy foglalkozunk azokkal, akik azért a legtöbben vagyunk. Viszonylag normális párkapcsolatban, házasságban élők, hogyan lehet, és nagy tiszteletű úr egy ilyen címet adott, hogyan lehet boldogabbá tenni ezt a kapcsolatot. Isten igéje azt mondja a Péter első levelében, hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Mi férfiak rögtön kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy erről van szó. A férfiaknak engedelmeskedjenek az asszonyok. De aztán folytatódik, a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak az értelmes módon a feleségükkel, és szeressék egymást, mint a maguk testét. Hát bizony, itt a másik oldal. Hogy úgy szeretni a másikat, mint saját magunkat. Úgyhogy ennek a mélységeibe, részleteibe, amit Isten rábízott, azt nagy szeretettel várjuk nagy tiszteletű úrtól. Isten hozta közöttünk.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Addig röviden bemutatkoznék. Hát, ahogy Feri is mondta, hogy együtt jártuk a teológiát, aztán egész külön úton fejlődtünk. Feri is a gyülekezetben, én pedig egy olyan szolgálat keretein belül, ahol párokkal, családokkal és egyénekkel folytattam lelki beszélgetést, aztán ennek megfelelően is képződtem. Lelki gondozást tanultam a Sotén, aztán egy jungi szemináriumon is részt vettem, aztán a párcsalád terapeutai képesítést megszereztem, tehát inkább a pszichoszakemberré kezdtem fejlődni lelkészként. És most egy ilyen kettős életet élek idézőjelbe, hogy jelen vagyok az egyházomba is, és magánrendelést is folytatok, illetve ezek az előadások is már inkább abból a keretből mozognak, mert a szolgálat is átalakult menet közben, már nem az, ami volt, ami lesz, azt még nem látom kristálytisztán. Úgy érzem, hogy egyfajta visszalépés is van ezen a területen, szakmailag más célok lesznek fontosak. Én maradnék azért ebből a terápiás részben, amit megszerettem, sikereket értem meg benne, tehát ezért is vagyok ilyen, erről nem is tudott Feri, de hát most akkor azért elmondom, hogy azért így hiteles a jelenlétem. Úgyhogy hát 14 éve gyakorlatilag végzem azt a munkát, hogy emberek jönnek és beszélgetünk. És jó volt ez a téma felvezetés abból a részből is, hogy gyakran tényleg a krízisekről beszélek, vagy a problémás családokról, vagy a diszfunkciókról beszélünk. Igazán, hogy akkor milyen is az, amikor egy elkötelezett kapcsolatban vannak emberek, benne maradnak, és az életüket arra adták, hogy a házasságukat egy életen átéljék, és közben valahogy a tüzet, az életet is megtartsák benne, mert jó esetben már többnyire a mai generáció szerelemből házasodik, és nem valamilyen elvárásnak akar megfelelni. Csak az is benne van a mai házasságba lépőknek, hogy rengeteg óriási elvárásokkal lépnek be. És ezek az elvárások terheinek egyszerűen igyekeznek megfelelni mind önmaguk, mind a társuk, és olykor ez az óriási elvárásrendszernek szinte nem lehet megfelelni időben, energiában sokszor, és előjön egy ilyen frusztráció gyakorlatilag a kapcsolatban, és akkor ki is a hibás, mit is csináljunk ezzel. Tehát itt azt is át kell gondolni, hogy reálisan hogy lehet normálisan élni. Tehát én legalábbis Budapesten azt tapasztalom, hogy azért nagy a pörgés, de azt gondolom itt sem kevés. Tehát meg kell találni ezt a megfelelő időt és energiát, amit arra tudunk szentelni, hogy a kapcsolatunk az életbe maradjon, élettel teli legyen, izgalmas legyen, érdemes legyen érte hazamenni, és ne kezdjünk beletemetkezni a munkába, vagy éppen a titkárnőre kezdjünk el telepedni, vagy ő ránk. Tehát, hogy ezeket azért érdekes módon, de meg kell élnünk úgy, hogy legyen egy olyan tűzhely odahaza, amin azért melegen tartjuk a dolgokat, és még jó levest is tudunk rajta főzni. Tehát kicsit ezekből gondoltam, hogy hozok egy olyan összeállítást, ami segíthet minket abba, hogy ha már vannak ilyen részeink, akkor az megerősödjön bennünk, hogy nagyon jó úton járunk, ha meg hiányzó részek vannak, akkor hát ne kőlevest főzzünk. Szóval az is valamilyen ízű, de a mese is mutatja arra, hogy hát nem tudna egy kicsi sót belerakni, nem tudna egy kicsi répát beletenni, nincs idehaza valami kis darab hús, az is jót tenne, és a végén hú, valami. Tehát önmagában nehogy elszegényedjen az a fajta kapcsolat, amit egy életre szólóan döntöttünk, választottunk. És ez valójában a két felnőtt embernek a felelőssége, hogy mit kezdő ezzel. Hisz kezébe került egy kapcsolat, ami nagyon hasonlít egyrészt az anyakapcsolatra mindegyikünknek, tehát egy személyhez való kötődésről szól. És már itt a legelején akkor mondhatom is azt, hogy ez egy nagyon meghatározó momentuma annak, hogy mit viszünk bele a kapcsolatba, hogyan éljük meg ezt a kapcsolatot. Ha eleve az édesanyánkkal való viszony, annak idején legalábbis a tudomány erről beszél és tapasztalható ténynek is felfogható, hogy nem mindegy, hogy mit éltünk meg az elsődleges kapcsolatunkban. És ez az elsődleges kapcsolatban áttélt élmények sokasága, akár a sok pozitív élmény, akár az a sok negatív élmény, amit kaptunk, azt akaratlanul vagy hiányként, vagy éppen úgy visszük be, hogy hát de hát ez normális, ha van intimitás egy kapcsolatban, mert mondjuk jó anya-gyerek kapcsolat volt, hát én kérhetek, én adhatok. Egy másik esetben inkább a szorongás van, ha a kötődésünk egy bizonytalan kötődés. És a szorongás az bizonyos fokig gátolja az önkifejezésünket, önmagunkat, hogy merni adjuk a másik számára. Igazán önátadásról beszéljünk, önkifejezésről beszéljünk. Ez nagyon nehéz ott, ahol a szorongás elég erőteljes. Vagy nagyon mély alapokon, de az ott beakadt. Tehát ahhoz, hogy a kapcsolat tudjon fejlődni, és a én és telbe gyakorlatilag létrejöjjön az a mi, ahhoz valahol a szorongásunktól bizonyos fokig mentesebbeknek kell lennünk. És ez ott is kezdődik, hogy alapban milyen a mi kötődési mintánk. Egy biztonságosan kötődő gyermek, a Magyarországon 50% aki biztonságosan kötődő, másik 50% bizonytalanul elkerülő kötődési mintával rendelkező ember, legalábbis Kopp Máriák felmérése szerint ez van. Ez azt jelenti, hogy a stresszkezelésünk, a feszültségre adott válaszreakcióink ennek megfelelően működik. Egy biztonságos kötődő gyermek az azt érzi, hogy kompetens vagyok. Hát megerősített az édesanyám, hogy jó vagy, örülök neked, képességeid vannak, csak így tovább, erre képes vagy, bízok benned. Van egy egészséges önbecsülése, önbizalma, hogy hát én képes vagyok alakítani magam körül a világot, és ezért tudok szépen kérni, az édesanyám megtanított szépen kérni. Tud egy csomó mindent, amivel azt érzi, hogy ő tudja alakítani a kapcsolatait, tudja befolyásolni azt az embert, akivel van. Ez egy ilyen élménnyel azt mondja, hogy merek nekivágni a világnak. Egy bizonytalan kötődő embernél ott van az a fajta, az egyik mondjuk az ambivalens kötődő, ő beviszi a kapcsolatba azt, hogy nagyon szükségem van rád. Nekem életbe vágó, hogy te biztonságot adjál nekem, jelen legyél mindig, és nagyon szorongok, amikor elmész. Ebből jó kis féltékenységi rohamokat is lehet kapni, meg mi egyebeket is, de van egy alap sémája ennek, ami arról beszél, hogy nagyon erősen ragaszkodom, főleg amikor feszültség alá kerülök. És akkor üldözlek, old meg, ezt neked kell megoldani, én ezt nem tudom, hát nincsen megerősítve az a rész, hogy te figyelj, te egy ügyes, értelmes, okos ember vagy, aki majd képes leszel Isten kegyelméből megoldani a dolgokat. Nincs egy ilyen belső biztonság tartalék érzelmileg. És ezért jön a pánikreakció, és kezdi a másikat. És aztán azt is elmondja, hogy de azért nem megy, mert te ilyen vagy. Te nem vagy alkalmas erre vagy arra. Mindig tőled várom, de egyben hibáztatlak is. Tehát hogy fogom megkapni azt, ami egyben egy negatív kommunikációt elindítottam. Tehát szinte halálra ítélt a történet, hogy ebből egy ilyen konszenzus, és olyan jól megbeszéltük, és olyan mindkettőnk jól érezzük magunkat a történetben, kapcsolat fog fejlődni. Amikor két ilyen bizonytalan kötődő ember egymással összeházasodik, akkor vagy az, hogy nagyon legyünk mi együtt, és mindig és örökké, csak rájövünk, hogy szorongásokkal nem tudunk mit kezdeni, se te, se én. Vannak nagy olasz viták, csaták, stb. Egyik bolondabb, mint a másik, megy a maga egymásra mutogatás. Vagy van a másik, amikor egy elkerülő kötődésű. Ez azt mondom, hogy még sérültebb, mint az ambivalens. Ezzel nem azt mondtam, hogy beteg. Ez lényeges különbség. Nem betegek ezek az emberek, egyszerűen vannak életsebeink. És az életsebeink azért vannak, hogy Krisztusban gyógyuljunk, a szeretet kapcsolatban gyógyuljunk, tehát kell egy olyan kapcsolat, amiben képesek vagyunk meggyógyulni. És egy biztonságos, kötődő ember mellett képesek vagyunk mi magunk is egyszer csak úgy biztonságosabban kötődni. Tehát kezdünk gyakorlatilag mi magunk is elsajátítani, de ez évek. Ráadásul, ha az a másik, a biztonságosan kötődő, van annyira stabil és biztonságos kötődő, mikor jön felé a vád, vagy az a nagyfokú hevesség, ő arra az érzelmi töltésre tud pozitív érzelmi reakcióval lépni. És nem azt mondja, hogy bolond vagy, olyan vagy, mint az apád. Vagy bármi. Hát ezzel nem lett megoldva. De ha azt mondja, hogy látom, ideges vagy. Mi történt? Ez egy olyan pozitív érzelmi reakció, hogy látom, hogy ideges. Tehát nem arra válaszol, hogy mit mondott, meg hogy hogyan mondja. Hát erre mondjuk egy terapeuta figyel, meg jó, hogy ő egy óra múlva föláll, vagy másfél-két óra múlva föláll a pártól, és akkor hazamegy, és jaj, de jó, hogy nem ezt kell nekem végigélnem. De egy kialakult kapcsolatban rá kell eszmélni, és ezt föl kell építeni. Tehát a érzelemfókuszú párterápia erre teszi például a hangsúlyt, hogy ezt föl kell építeni pároknál. Érződik, hogy az a párkapcsolat szeretik egymást. Ölelnék egymást. Nem is akar elválni, de megőrülünk egymástól. Tehát, hogy van benne tűz, van benne kötődés igény, de gyakorlatilag mégsem sikerül azt a fajta jó halmazállapotra gyúrni ezt a kapcsolatot, ami kellően örömteli, és mind a kettőt boldogsággal tölti meg. Tehát sajnos azt kell mondjam, a legeleje itt kicsit már cinkes, hogy mivel lépünk bele a kapcsolatba. Milyen élményekkel lépek bele. Aztán megint mehetünk tovább a személyiségfejlődésbe, hogy na és akkor az édesapámmal milyen volt a kapcsolatom. Egyedülállóknak csinálunk kört két mentálhigiénés kollégámmal, már több csoporton túl vagyunk, és akkor volt egy nagyon szép menedzser, hölgy, hát valahogy mindig pórul jár a férfiakkal. És akkor szegénynek, amikor ezt úgy fölállítottuk, ezt a apa és a lánya viszonyát, kapcsolatát, ott az jött elő, hogy az édesapa dolgozik ott a távolba, ő pedig itt van a szobának, illetve hát köztük még egy ajtó is volt, de az nyitva volt legalább, de olyan nagy távolságon, ő meg ott ült. És úgy vágyakozik az apu iránt, de tudja, hogy nem tudja megközelíteni, apja rá se bagózik. Na most akkor így belemegy egy férfi kapcsolatba ezzel a élménnyel, hát valami olyat keresek, ami elérhetetlen. Garantáltan bukás lesz az eredménye, mert az a fickó tényleg elérhetetlen. Ő nem megy terápiára, ő úgy csinálja az életét, hogy és adja is magáról, hogy elérhetetlen vagyok. Tehát vonzódhatsz hozzám, semmi probléma, de ebből nem lesz intimitás. És valahogy vonzódik, alámegy, minden megtesz, és csodálkozunk, ilyen nő alámegy ennyire, hát nem nézett tükörbe, nem gondolkodik magán, hogy na hát azért mégis vagyok valaki. Isten egy csomó mindent adott nekem, értelmet, szépséget, döntésképességet, egy csomó mindent azért összeraktam. De senki vagyok, mert ilyenkor teljesen megszűnök létezni, és kezdem azt a hiányomat, hogy reményem van arra, hogy majd egyszer bensőséges viszonyom lesz az apámmal. És hát ezt itt egy férfi kapcsolatban ez meg fog valósulni. Mindent megteszek annak érdekébe. És újból azt tapasztalom, hogy hát mert olyan férfit választott, aki szintén sérült. Hát mert miért jó annak, akinek csak a munkája létezik, mikor társas lények vagyunk. De hát a munka, a teljesítmény, akkor vagyunk valami, a férfi, az a férfi. Ez is, meg az is, aki tud védelmet adni, izgalmat hozni, ez is a férfi. Szóval itt érezzük azt, hogy hogyan lépünk, mivel lépünk bele, és hogy a kötődésnek milyen jelensége van. Még egy utolsót, akkor az elkerülő kötődésűt lássuk meg. Férj, feleség, mondjuk mindketten elkerülő kötődésűek. Ők megtanulták kora gyermekkorukba, hogy én hiába vágyakozom a másik iránt, hiába szeretem kérni, a másik egyszerűen nem reagál rám. Egy nagyon szép kísérlet van, de nem tudom, hogy hol van ez a YouTube-on. Egyszer láttam egy előadáson, majd keresem azóta is, hogy megtaláljam, ahol azt mutatták, hogy a gyermekkel fölveszi az édesanyja a kapcsolatot, és elkezd vele játszani. Élvezi a gyerek, érződik, hogy ott van élet kettejük között. Mennek az érzelmek. Jaj, de jó, nekem van egy édesanyám, és ő szeret engem. Igen ám, csak a kísérletnek az a lényege, hogy most akkor forduljunk szépen hátra, az édesanyja elfordul, fölvesz egy póker arcot. Az anya depresszióba esik. Érzéketlen a külvilág fele. Visszatekint és nézi a gyermeket, de póker arccal. Érzelmek nem fognak megjelenni az arcán. A gyermek aranyosan, hát anya, te vagy, az jó kis vicc, ez az új játék, anya még mindig nem reagál. A kisgyerek egyre inkább kényelmetlenül érzi magát, hanem mi is ugyanígy találkoznánk valakivel, hogy milyen pszichopata, vagy mi van vele, tehát hogy elmentek otthonról, vagy egyszerűen nem tudok vele kapcsolatot létesíteni. És akkor nem, mert valahogy anya belül van. Ja, igen, itt vagyok, hát enni, inni adok neked, azért tudjuk, hogy alapszükségleteket megadom, tehát el nem hanyagollak fizikailag, de érzelmileg elhanyagollak. És ebben a szituációban történik az, hogy de jó lenne vele valahogy fölvenni a kapcsolatot. És elkezdi a gyerek fölvenni vele a kapcsolatot. Semmi reakció. Hát jó, ha nem reagálsz, akkor tudom én hatásosabban is kifejezni magamat, fölemelem a hangomat, és a maga kis hangjával próbálja megint a figyelmet magára hívni. Az anya továbbra is póker az. Hiába vannak érzések, nincs reakció. Akkor még erősebb, akkor már sírok, üvöltök, hát ha azért haló, észreveszel, valamit majd csak megnyugtatsz, csak csinálsz velem valamit, hisz szükségem van rád. Az anya továbbra is póker arc. És ebben egy idő után a gyermek azt csinálja, hogy kifordul a gyerekszékből így,
és magába zuhan.
Na most ezt, aki tartósan gyakran megéli, nem kapott elég támogató visszajelzést, akkor megtanulja azt, hogy nem számíthatok a külvilágra, nem számíthatok a másik szerető kapcsolatára, van ott mellettem, végülis ott van, a több, mint a semmi, mert végül is tényleg azért mégiscsak főz, most takarít rám, meg mindent, de igazán érzelmileg összekapcsolódni vele nem nagyon lehet. Viszont a szorongásaival nagyon erőteljesen magára marad. Hát egy gyermek nem tud mentalizálni olyan szinten, mint egy felnőtt, hogy az érzéseimet, az ösztöneimet, a gondolataimat úgy, és most úgy kezdek cselekedni, hogy összerakom. Hogy nem csak érzés vagyok, nem csak gondolat vagyok, nem csak cselekedet vagyok, hanem úgy egészben én vagyok Dányi Zoltán. És ezt képviselni tudom. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen gyermeknek lehet, hogy vágya van arra, hogy hát kell a kapcsolat, hogy ne kellene, de igazán alkalmatlannak érzi belülről magát, hogy én akárhogy jelzek, hagyjuk, tehát ne is igyekezzünk, ne is akarjuk a konfliktusokat megoldani, nem lehet. Kapásból már nem lehet fejlődni vele, fejlődni, azért, mert hát nem is fogja a konfliktusokat megoldani. Nem kell, azt itt idebent kell mindent megoldani, egy kapcsolatban nem tudunk konfliktusokat megoldani. Hát az már halálra van ítélve, ezt már megtanultam. Tehát nincs együttfejlődés, csak egymás mellett élés. A másik, hogy igen, nem nagyon bízok a segítségeve kívülről. Tehát jó, hogy együtt vagyunk, de én nem is számítok rád. És a másik, az a segítő kompetenciája, amivel a másik megérkezik, egy altruizmus, ami úgy bennünk van, hogy úgy segíteni szeretnénk a másikon, az mind úgy éli meg, hogy nem, nincs rám szüksége, pedig én tényleg szeretem, próbálok kedveskedni, szívességet, de neki nem kell. És egy kapcsolatban nagyon kell tudni adni és kapni. És az is egy kudarc, amikor én hiába adok, hát szóval nem kell az én szeretetem. És egy idő után úgy érezzük, hogy hát olyan magányosan éljük ebbe a kapcsolatba magunkat. Vagy a két elkerülő, hogy mind a kettő azt mondja, hogy olyan konfliktus, jó, akkor mindenki elfordul. Szőnyeg alá van söpörve minden. 5-10 évig megy ez. Aztán nagyon büdös. Tehát a másik a szexuális életükben. Ilyen elkerülőknek erősen elő tud jönni a vágyfantáziájukba az erőszak. Hisz a szorongás megmarad gyermeki szinten, és egy intimitásban valahol mégis most nagyon közel kell kerülni a másikhoz, hisz egy szexuális együttlétnél ez is van, hogy közel kerülünk egymáshoz. De amint közel vagyunk, valahogy taszít is ez a helyzet, mert ez nekem fájdalommal jár a régiem, és innen el kell menni, és valahogy ebből a kellés közben agresszió is, meg emlékezek, hogy közel voltam, de nem tudtam igazán mit kezdeni ezzel a dühömmel, mert hát az anyám arra se figyelt. Hát akkor most verlek téged, vagy valami. Tehát, hogy furcsán tud működni az ember, de sajnos ezek vagyunk részben. Kinek milyen sebe van. Szóval ennyit így mélylélektanilag, csak azért, akik itt vannak és látnak gyerekeket, nem mindegy, hogy a nevelés is az első 3 évben mit ad egy embernek. Mert úgy befolyással van a kapcsolatra, és ide visszamegyünk, hogy mi, hogy jó egy kapcsolat. Ami abból áll, hogy én és te. És ott van a közös mi, és a mai előadás a közös miről fog szólni, és talán erről is beszéltem, hogy mi zajlik itt a közös mibe, de milyen két fél van egymással, mondjuk kötődés szintjén. Ez már kicsit döntő arra, hogy az a mi élmények minek az összessége. És néha erről az alapokról kell felépíteni egy-egy kapcsolatot, hogyha újra akarunk teremteni valami jót. A biztonságos kötődés és az együttfejlődésről akkor most így már szóltam, ez volt a dolgok lényege. Jürg Willi egy családterapeuta ezt nagyon erőteljesnek érezte, hogy amikor a kapcsolatban vannak pingpongok, tehát jó, adunk-kapunk ezek az interakciók, jót-rosszat, de adunk egymásnak. Ezekből gyakorlatilag, ha jól jönnek ki, akkor a pár általában így fejlődik. Összefele. Ez a jó fejlődés, ez az együttfejlődés, közösség, kommunió felé. De mindig vannak benne eltávolodási időszakunk, és újra közeledési szakaszunk. És ebben a táncban kezdünk egymással gyakorlatilag mélyíteni a kapcsolatot. Ez már annyira fejlődő, ne beszéljünk. Jó, hogy felmerült, meg beszéltünk róla, de köszi, most hagyjuk. És úgy távolabb megyünk. De jó, hogy beszéltünk róla, tehát azért nem baj, csak most nem. Akkor megint úgy újra közeledünk, hogy hát múltkor beszéltünk tudod, erről, és akkor úgy most beszéljük tovább. Megint újra közeledünk, megint gyúrjuk, és már lehet, hogy meg is oldottuk. Lehet, hogy megint előjött valami, oj, kellett ebbe belelépni. Menjünk csak távolabb, még távolabb. Tehát ez egy folyamatos kommunikációt igényel, hogy az én és te közötted legyen gondolati és érzelmi szinten is kommunikáció. És azt sem feledni, amikről itt beszéltem, hogy beleviszünk olyan projekciókat, olyan kivetítéseket a másikra, amilyen nem is biztos, hogy a másik. De én bennem él egy kép a másikról, ami elég összetett, hogy milyen rétegekből jött össze, de mondjuk az anyából indulóan, stb. És aztán pedig hozzájön az apa, hozzájönnek a barátok, megszégyenítés, stb. Kamaszkor, hogyan néztek a testemre lányként, ez hogyan hatott rám, papapapapa. Tehát ezek mind befolyást gyakorolnak, és ezt bevisszük a mibe. És a minek a légköre nagyon attól függ, hogy valóban például vannak-e ott határok. Olyan férfivel mit lehet kezdeni, aki, mondok egy példát, mert van erre nő is, tehát ez nem tipikus férfi. Van egy pár, aki jár hozzám, és őnáluk az a probléma, hogy a férfi vágyna a kapcsolat közelségére, és a nő a kommunikációját illetően folyamatosan azon, hogy én figyelek rád, de aztán most már mehetsz. Tehát az egyiknek többlet intimitás igénye van, én több figyelmet, több együtt töltött beszélgetést igényelnék, ezért általában ők igénylik ezt, de te elhúzódsz ellene. Ugye egy darabig ott vagy, de utána kihúzódsz belőle. És ez úgy történik, hogy hazajön a férje munkából, szia, hogy vagy, mint vagy, feleség a gép előtt, gyerkőc játszik ott mellette, szia. És akkor megy egy kis beszélgetés, és aztán visszafordulva tovább, egy 5 perc után ennyi volt. És hát kiderült, hogy nekik olyan másfél órájuk van a vacsoráig. És ez az 5 perc, már ez is olyan volt, hogy hát ennyi az az idő, amit rászánunk a kapcsolatra. Ebből az 5 percből kéne jól lakottnak éreznem magamat, és vágynom rád, amit pedig a feleség vágyna, hogy nem közeledik a férfi elég gyakran szexuálisan, és ez őt zavarja. De ez fordított helyzetben a nő is lehet, hogy azt mondja, hogy hát tudod, előtte jó lenne beszélnénk, vagy legalább valami kapcsolatot éreznék veled. Nem csak ott csengettek. Tehát, hogy ez pont azt mutatja, hogy időt szánunk, hogyan szánunk időt, mit teszünk ezekkel a dolgokkal. És bizony az a határ, ami zárt, és azt mondja, hogy hát figyelj, mi nem, tehát ennyi így, és szerintem bezárom az ajtót, tehát most már menj, csináld a dolgod. Annál nagyon kevés információ fog átmenni. Vagy tényleg csak projektmenedzserként éljük az életünket, a gyerkőcöt hova kell vinni, te képzeld, ez történt, az történt, ezt el lehet mondani. Tényleg 5 percben végülis csinálni kell az életet, nem igaz, de igen, ketten vagyunk, csináljuk. Megbeszéltük, nincs tovább. Az, hogy amúgy te hogy érzed magadat, hogy vagy ezekkel a kérdésekkel, milyen napod volt, kicsit engedd ki magadat és fogalmazd meg, ezekre már nem biztos, hogy elég időt szánunk. Tehát ahhoz viszont azt jelenti, hogy ki kell nyitni, nyitott az ajtó, és kell tudni a másikhoz közeledni. A másik, amivel tudjuk segíteni a kapcsolatot, az az, hogyha hasonlóság van ebben a miben. Tehát ha a miben elég sok hasonlóságot találunk. Hogy vannak-e olyan törekvéseink, együttes mi törekvéseink, amit mi döntöttünk el, és úgy vágyunk annak a megvalósítására, megcsinálására, tevékenységére, vagy örömére, és ezek bármik lehetnek, de együttesen tervezünk, együttesen vágyunk valamire közösen. Tehát ezek a hasonlóságok. Ennek megfelelően az életformánkat, a kultúránkat kezdjük kialakítani. És ez is meghatározó, hogy az első néhány évben a pár mennyire tudja ezt a közös kultúrát, közös hasonlóságon alapuló életformát kialakítani. Lesznek-e benne elég olyan elemek, ami mi rólunk szól? És ebben benne van, és itt azért lehet erről nyugodt lélekkel beszélni, a hitünk is, hogy vannak-e olyan közös élményeink, hogy az Isten kapcsolatunkban megtapasztalt dolgokat megosztjuk egymással. Te hogy élted meg, ez az a csendesség, mit adott, nekem mit adott, ebből a prédikációból mit szűrtél le, te és én, stb. Vagy jaj, de jó könyvet találtam ezzel is kapcsolatban, vagy az imádságomban ezek jöttek elő. Tehát ezek mind lehetőségek, hogy megbeszéljük. Ebben a közös miben ezért ezek a hasonlóságok nagyon fontos, mert ez összetart bennünket. A különbözőségeink mindig fejlődésre hívnak. Hú, te nem úgy látod. Akkor ebben valamit meg kell értse. Tehát az mindig belülről egy fejlődést fog elindítani, hogy akkor meg kell értsem, hogy te miért úgy látod, ahogy én nem. Tehát ha meg nagyon mindig másként látjuk, ott látszik, hogy együttélés mennyire már szinte arról szól, hogy de akkor miben vagyunk mi közösek, mi tart minket össze. Mert mindenen, tehát mi mindenen beszekszünk. Tehát nincsenek olyan közös értékeink, közös céljaink, sose szeretem a Spectrum Home-ot nézni, mostanság nagyon keveset tudom nézni, de volt, amikor elkaptam egy-egy ilyen részt, és akkor volt egy olyan pár, ahol a designer azzal foglalkozott, hogy na most tényleg ez a lakás arról szól, hogy maguk nagyon különbözőek. Nagyon-nagyon. És akkor arra segítette őket, hogy azért mégis valahogy ez a nagyon különbözőség kezdjen valahol találkozni, hogy legyen valami harmónia, mert ebben a lakásban minden volt, csak épp harmóniát nem talált az ember. És a mi arról is szól, hogy ott együtt fejlődünk, a miért képes vagyok lemondani, önlemondás, önmagamat megváltoztatom, te érted. És fordítva. Így a nagy énről leszállok, és azt mondom, hogy a mi fontosabb. Tehát, hogy nekem fontos, hogy te jól érezd magadat velem, tehát lehet, hogy én innen azt gondolom és látom, de érted, most képes vagyok másként is látni a dolgokat. Mert szeretlek és kötődöm hozzád, és tényleg hozzád szeretnék kötődni. Tehát ez azt jelenti, hogy képes a változásra. És természetesen nem kis munka ez, mert ott is azért füstölt először, amikor meglátták, és akkor ott vannak, na, ezek közül választanak, és ó, rögtön a sajátját, és akkor oké, ez még mindig nem az igazi. Még egy kör, még egyszer választanak, és nagyjából ki tudták választani az, ami. Tehát ezzel nagyon sok munka, hát sok munka tényleg. Tehát ez a nagyon különbözőeknek azért nem feltétlenül jó, vagy nem olyan könnyű, mint akik nagyon hasonló, de akik meg nagyon hasonlók, ott pedig azon, hogy annyira, de annyira már egyek vagyunk, és kezd izgatni, mi van más ezen kívül. Tehát, hogy azért tök jó, hogy mi ennyire együtt vagyunk, de valahogy azért na, szóval az izgalmasabb. És ez is kell, ahhoz, hogy a szenvedély megmaradjon, és hogyha mi szorongóak vagyunk, és nem biztonságosan tudunk olyan jó együtt, hogy akkor mit lehet onnan kívülről ide még nekünk úgy behozni, ami szerintem jó. Bántó és rossz lenne nekünk. És neked nincs ilyen érzésed? Hát nekem is, de ez, ó, ez azért, na, ez fura. Tehát itt kell valamit a párnak megbeszélni, hogy oké, hogyan lehet akkor mégis, mert az a nagyon közel és a nagyon biztonságos, arra nagyon szükségünk van, mert ez megint egy emberi szükségletünk, a kötődési szükségletünk és a biztonságigényünk. Most volt beszélgetésem egy abortusz előtt álló hölgyel. Minden feltétel adott. A kapcsolati biztonság nem adott, és fölmerül a kérdés. Bízunk benne, hogy megmarad a gyermek, még van 2 hét. 3 beszélgetés után vagyunk, és jó reménységgel imádkozzunk érte, hogy legyen ez a gyermek. Ezért jöhetne. És azt jelenti, hogy ott a biztonsági igény annyira előjött, mikor elkezdtünk kicsit monodramatikusan, kiraktunk székeket, és akkor úgy megjelent a kis emberke, a társa, ő, a múltja, lezáratlan volt első házassága, és a közös jövőjük, ami szétmegy, hogyha ez a dolog nem fog sikerülni, nem sikerül egybe, és beraktuk azt a széket, ami hiányzott, mondom, és mi hiányzik ebből a térből? Hát a biztonság. Egy alapvető biztonság szükséglet nem lett kimunkálva a kapcsolatba olyan szinten, még amiért vállalható lenne egy gyermek. Nem egyszerű a történet, mert azért csak a férfi bipolár depresszióval küzd, tehát ez a manihó depressziával és depresszióval küzdő ember, aki a 30%-ban lehet, hogy öröklődik. Nem egyszerű a kérdés, de hát az orvostudomány is halad, meg lehet a magas vérnyomással is élni. Kezeletlenül meg lehet kezelten, és akkor nincs probléma. Tehát, hogy vannak erre azért lehetőségek, de minden esetre bizonytalanná válik, mert azért amikor elszabadul egy mánia egy embernél, hát ott aztán tényleg biztonságban éreznem magamat, nem biztos, hogy lesz. Vagy itt a depresszióval, mikor küszködik, és azt mondja, hogy öngyilkos leszek, az megint nem biztos, hogy arról szól. Tehát ebből is látszik az, hogy például a biztonságigény az egy alapvető szükséglet. És a biztonságot szeretnénk megtartani. Hisz ezért megyünk, jaj, de jó, ott meg én együtt vagyunk, tök együtt. De ha ennyire tisztellek, becsüllek, szeretlek és csak veled, egy idő után azt is érezzük, hogy oké, de valahogy olyanok is vagyunk, akik úgy kíváncsiak, érdeklődőek. Ezzel a vágyunkkal mi van? És vagy azt csináljuk, hogy akkor, hát azért mégsem, tehát ezt kapcsolatban ilyet mondani, kérni, elef fölhozni dolgokat, az ciki, mert nem így ismersz. Hát akkor valahol kívül megélem magamat valahogy. Ez sose jó út, én úgy gondolom. Hisz egy ilyen hasított. Itt is, itt vagyok, itt, meg ott vagyok. És a kapcsolatból valami hiányzik. Mert nem lett kimunkálva, nem lett megmunkálva. Tehát ez az, hogy a különbözőségeink által, és hogy mennyire tudjuk önkifejezőek és önmagunkat őszintén vállalni a másik előtt, az nem kevés belső munkát igényel. És az a nagyon nehéz, és ebben sokat segít a hitünk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Tehát elképzelhetem, egy kedves gondnokunk annak idején, ifi vezetőm volt, és mikor úgy beszélgettünk a házasság témájáról, én mint ifi tagot ücsörögtem, és mondja, hogy tudjátok, mikor készültem a házasságra, sok mindent gondoltam bele. Mikor már úgy éltem a házasságot, rájöttem, hogy hát egyikünk se hibátlan. Tehát előjönnek azok, amiket úgy reméltük, hogy nincs a másikban, de van. És hogy ezzel együtt mégis szeretem a feleségem. Tehát egy ilyen őszinte, bensőséges kapcsolatban előbb-utóbb az is kiderül, hogy hát nem vagy egészen kerek. Vagy nem egészen olyan vagy, mint ahogy én azt elgondoltam. Hát vannak neked itt-ott csorbáid, valahol nagyon éles is vagy, valahol pedig nagyon homorú. De mindezek által én téged szeretlek, és ez valahogy az a agapé szeretet, amit az Isten azt mondja, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy, szőröstől bőröstől, bár a szőrt kiköpöm. Tehát, hogy nem szeretem. Tehát, hogy ez mégis valahogy nem biztos, hogy akkor kezdjünk vele valamit. Tehát megint az van, hogy valamit kell ezekkel a dolgokkal megoldásra jutnunk, és hogy tisztába kell lennünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek, de abba az irányba szeretnénk fejlődni. És ez, mikor átéljük azt, hogy a hibáinkkal együtt szeret a másikunk, ez nem arra jogosít föl, hogy akkor már ne is akarjak változni. De segít abba elindulni, hogy akkor megdolgozzam azt a negatív részemet, és valójában tegyem szociálbilissé, tegyem kapcsolatra alkalmassá. Ez nem kis munka. Jó, én ilyen heves természetű ember vagyok. Elfogadjuk. Általában mit csinálsz a heves természeteddel? Tudod-e magadat ilyenkor, olykor fékezni, irányítani, működnek-e ezek a kontrollok? Miken próbáltál te magad végigjárni, kértél-e plusz segítséget? Hogyan csinálja ez más? Hogyan tud ezzel mit kezdeni? Mennyire ezeket a helyzeteket, hogy kerüljük el, hogy menjünk bele, mit csináljuk? Tehát ezek azok a dolgok, amit már azt mondom, hogy megmunkáljuk, azokat az alapérzéseket, vagy alap ilyen vagy olyan késztetéseinket, amik lehet, hogy idegenek, vagy azt mondjuk, ez nem, hát nem is keresztény, meg nem is fér bele a gondolkodási körünk. De hogy ne lenne keresztény, mert hát az emberért halt meg a Krisztus, tehát benne vannak ilyen elemek az emberbe. Hát valahogy ezt meg kell oldani, vagy együtt kell élni ezzel a feszültséggel, és ez azt is jelenti, hogy nem azt mondom, hogy én vagyok a jó, te meg a rossz, hanem jó és rossz egyaránt van bennünk, de valahogy törekszünk a jó irányába, és megmunkáljuk azokat, amit érezzük, hogy vagy az élet sebeink következménye, de valamit kell velük kezdeni. Úgyhogy amit tehetünk, hogy egy jól működjön a kapcsolatunk, akkor a hasonlóságainkat keressük. Beszéljünk róla, mi, ami minket összekapcsol, miben vagyunk hasonlóak, vannak-e ilyen hasonló területek, amik téged is, engem is vonzanak. Ha nem beszéltünk erről, akkor kezdjünk el ismét beszélgetni róla, hogy te mifele érdeklődsz, én mifele érdeklődök, és lehet, hogy ebben vannak különbözőségek, de kezdjük összerakni. A ritusokat majd későbbre hagyom, de például érzelmileg őszinte visszajelzések. Erről sokat beszéltem, tehát, hogy akkor él egy kapcsolat, ha vannak benne érzések. Ha közönösek vagyunk, az már halott az a kapcsolat. Tehát az nem baj, hogy vannak érzések benne, és hogy ezeket kérdés, hogy tudom kifejezni, szabad-e kifejeznem. Egy szexuálisan bántalmazott lányjal beszélgetve, tart még a folyamat vele, úgy egy fél éve kísérem, most házasságra készül. És ugye a legutóbbi beszélgetésen ezt hozza felém, hogy most jutottam el arra, hogy merem vállalni az érzéseimet a másik előtt. Hát mondjuk én abban a székben megengedtem neki. Van egy valós tapasztalata arról, hogy vállalhatom az érzéseimet, és ezt valahogy kifejezésre juttathatom a másik számára. És remélhetem, hogy azoknak az érzéseknek a kifejezése után van egy jó válaszreakció. Hisz a másik tud mit kezdeni azokkal az érzésekkel. Nem ismeretlen, ő is emberből van. Tudja, hogy ilyen létezik. Ez egy élettani reakció. Most akkor mit csináljak vele? Hát van egy ilyen érzés. Tudok-e vele mit kezdeni társként? És természetesen, ha az egyik alakul, kezdi bevinni a kapcsolatba, az is kezd alakulni és javulni. Persze egy bántalmazott esetben egészen más a történet, mert sokszor erről is hallottam, sajnos ez meglepő, de amikor a nőket, akiket bántalmaznak, kezdik felépíteni bennük azt, hogy most már azért a határokat merjen, vagy merjen csak úgy szólni, vagy mégis kérni, hogy légy szíves, ezt így ne. A túloldal, mivel kezeletlen, egyre agresszívebbé válik. Tehát olyan reakciókat indít meg ez, tehát nem egyszerű az egyoldalú megerősítés is, de itt adott helyzetben ez jótékony hatással volt, mert a túloldalt nem egy agresszor van, hanem úgy most már jobban értelek. Szóval a helyzeteket jobban tudom érteni, hogy miért történnek, mert eddig csak úgy történtek a viselkedések, és most meg mélyebben értelek, mert az érzéseidet is kezdett kifejezni felém. És nem az vagy, aki nekem minden jó, az a lényeg, hogy legyünk minél előbb túl rajta, ezt megtanultam, tehát hogy merem önmagamat jobban képviselni. Ez megint fontos, hogy az érzéseket őszintén megmerjük egymás előtt élni. Ez az érzelmi őszintesség viszont kockázat, mert megtörhet. Lehet, hogy a másik nagyon rossz reakciókat ad, és megsebződsz. De őszinte voltál, a másik meg jó, visszaélt ezzel a helyzettel. Megszégyenített, minősített, tehát negatívan kezdett rá reagálni. De ahhoz, hogy közelet tudjál kerülni a másikhoz, kell ezeket az érzéseket is jobban és őszintébben megjeleníteni. A rítusok. Ez idővel, ahogy fejlődik a kapcsolat, egyre több olyan rítus van, ami összetart. A rítus azért van, hogy az összetartson minket. Ismétlődések, de valójában azok az ismétlődésekre szükségünk van. Tehát ha az úrasztorára gondolok, az úrvacsora mennyire fontos, ismétlődő, szertartás, rítus a keresztény hitünknek. Persze lehet üres, körbejárjuk, ennyi megisszuk azt a bort, megettük a kenyeret. Meg lehet a hitben való közösségünk megélése Krisztussal és a közösséggel. És hogy ez mindig megerősít minket, hogy mi egy közösséghez tartozunk, mi egyek vagyunk Krisztusban ebben, és a Krisztus váltság halálát te is és én is hiszem és erőt ad. És vannak ilyen ritusok, például nagyon egyszerű, édesanyám, édesapám annak idején hazajöttek 5 óra környékén, leültek és kávéztak. Édesapám lefőzte a kávét, édesanyám addig tetvet, nem tudom, aztán leültek és beszélgettek. És akkor tudtam, hogy ez olyan szent idő. Tehát oda mehetek, de inkább ne. Tehát éreztem, hogy olyan szép, jó, hogy ott van. A kávé illata is jó volt. És vágytam én is aztán a kávéra idővel, mert valami jót tapasztaltam meg abba. Na nem csak ilyen pozitívumokat éltem meg a saját családomban, de ez is benne van. És ez azért is fontos, mert vannak-e olyan ritusaink, ami megerősít bennünket az együtt töltött időt? És hogyha nincs, akkor ezen is érdemes gondolkodni, vagy beletenni az életünkbe, hogy legyen egy ilyen. Fiatal házasoknak szokták javasolni, de szerintem ez bármelyikünkre igaz, hogy kellő időt szánunk-e a kapcsolatra, és mikor pörög az élet, akkor például a katolikus pap ismerésem javasolta ezt a házaskörbe, hogy havonta egy nap teljesen magukra szánt legyen gyerekeket. Le kell valahova, valami ismerőshöz, nagyszülőhöz, legyen kellemes napuk nekik is, és legyen az apának, anyának férfeleség napja. És negyed évente 2 nap, hogy erre legyenek erőszakosak, hogy ezt úgy próbálják berakni az életrendjükbe. Tehát ez egy minimum, hogyha nagyon zajlik az élet, hogy kénytelenek legyünk annyi időt eltölteni, hogy akkor mivel töltjük meg, van-e még, amivel meg tudjuk tölteni, és hogyan. Tehát például ez is lehet egy ritus. Az is egy fontos ritus, hogyha hazajövünk, akkor adunk-e egymásnak puszit? Van-e szent csók? Van-e köszöntjük-e egymást csókkal? Van-e egymás között arctól arcig érintés? Az érintések nagyon fontos része szintén, ahhoz, hogy jól érezzük a bőrünkbe magunkat. Egy nagyon szép kép végigjárta az internetet, lehet, hogy látták, amikor volt egy olyan ikerszülés, ahol az egyik gyermek erős volt, a másik pedig életveszélybe került a szülés után. és inkubátorba helyezték, és az élettani funkciói egyre jobban mentek lefele. És ott volt valaki, aki azt mondta, hogy most orvos, vagy nővér, vagy anya, vagy bárki, de nagyon építő gondolat volt, mi lenne, ha az egészséges gyermeket mellé helyeznék, hisz 9 hónapig volt bent együtt ez a 2 gyerkőc. Hát, ha mégis ő tud valamit, amit mi nem. Az ő jelenléte segítene valamit. És ez a kis emberke ott mellette, és le is fotózták, és ezért volt nagyon megható ez a kép, áttölelte a tesóját. Itt vagyok, szeretlek, érintelek, ne hagyj el, fontos vagy. Milyen üzenetek mentek át a másikba, és rövid időn belül a gyermeknek az élettani funkciói erősödtek. És meg is maradt. Erre képes a testi érintés. Betegágynál sokszor mennyire fontos, hogy megfogd a kezét. Érints, vagy masszírozd meg a lábát, vagy valamit. Merd érinteni a másikat. Ez nagyon gyógyító lehet, a tapintás, bármi. És az érintés, hogy ez puszi-puszinál kezdődik, és aztán este lehet, hogy egy masszázsba fog átcsapni, és utána van valami kellemes együtt töltött idő a gyermekekre való tekintettel. Tehát, hogy bármi történhet, de az érintés nagyon fontos része szintén a kapcsolatnak, hogy jó hőfokon, és jól tudjon lenni. De ahhoz meg kell érkezni megint csak. Tehát, hogyha nagyon kint vagyunk, és nem tudunk úgy belépni abba a szférába, hozzá kell kapcsolni magunkat is. Tehát ez talán a nőknek nehezebb, mint nekünk férfiaknak. De le kell kapcsolni a Windows ablakokat. Tehát, hogy a nők esetében ez van, hogy egy csomó minden még kint van. És ahhoz, hogy a lámpát is kapcsoljuk este lassan le, úgy kapcsoljuk már le a benti ablakainkat, mert talán most már másnak is ott lehet az ideje, ha mondjuk este van. Vagy éppen ahogy a párnak a ízlése ebben a dologban él. A fontos, hogy legyenek ilyen ritusok, amik minket segítenek megérkezni valahova. Tehát az úrvacsora szintén segít egy bensőségesebb kapcsolat megélésére minket Krisztussal. Ha ebben úgy végigjárjuk a bűnbánati zsoltárokat énekelve, és fölkészülünk erre valójába, lesz egy olyan élményem az Istennel, ami lehet, hogy egy Isten tiszteleten nem, vagy egy Bibliaórán nem, vagy egy imádságban nem, de az úrvacsorán keresztül igen. És jók ezek a ritusok, tehát azt gondolom kapcsolaterősítők, és ugyanígy nekünk is a párkapcsolatunkat erősíthetik olyan ritusok, amik a mi ritusaink. Hogy most akkor lehet az, hogy együtt társasjátékozunk, kártyázunk, vagy együtt biciklizünk, vagy együtt kirándulunk. A lényeg, hogy legyen egy olyan dolog, amit mi ismétlődően, de együtt csinálunk, és mindketten élvezzük és szeretjük. Tehát ez nagyon fontos, azt gondolom, felerősíteni. A testi érintésnél is valami ilyen van, hogy a napi 4 érintés, az a túlélésre elég. A 8 érintés, az most nem jut eszembe, és a 12 érintéssel már jól kezdjük érezni, vagy a fölötti érintés már jól kezdjük érezni magunkat. Tehát, hogy hát szükséges ez, nem csak elmenni, és bármilyen érintés, tehát ennek a intenzitása lehet gyengéd, lehet erőteljes, a lényeg, hogy szeretetbe történjen. Ez nagyon fontos. És talán ezzel ott is van az, hogy személyre szabott figyelmet, időt kapunk, központba érezzük magunkat. Tehát sokszor belegondolok, hogy emberek azért fizetnek, mert kapnak személyre szabott, őrá való figyelmet. Ő van a központba. Hát azért ez mondjuk nem egy gondolat, nem másért is fizetnek emberek, de ez egy lelkileg szükséglete van. Hát nem csak erre, ezért jön. De megkap egy ilyen élményt. Ha meg nem kap ilyen élményt, az nem fog jönni többet. Ja, közben telefonált, közben cigizett, meg közben kiszaladt és vissza, hát ott tényleg van meghittség, ott tényleg van rám való figyelem, stb. Úgy nem lehet végezni ezt a munkát. De az, hogy egymással férfeleség tud-e rászánt időt adni, és ezt gyerekeknek is lehet, gyerekek felé is, van-e külön időd erre, és tudsz-e vele együtt lenni abba az időbe. A kislányommal már nagyon, most nagyon húzós hetem volt, és itt vasárnap voltam, nem készülök, még rakom is, de közben meg látom, hogy egész héten alig tudtam vele igazán foglalkozni. Beteg is volt, de hát édesanyja ápolta többnyire, én meg vagy este, vagy el voltam, vagy na, ez egy ilyen húzós hét volt. Hát mondom, Zoli, most már szakíts időt, tudom, hogy ez is fontos, meg minden fontos. És akkor ott voltam, egy kicsit álltam magamba, hogy mit csináljak most, hát ő elkezdte a játékot, és aztán apa, gyere. És apát hívta, és apa ment. És együtt töltöttünk ilyen hosszú időt, talán nem is játszottam most az utóbbi időben, mindig rövidebbek szoktak lenni, de majd egy órát. De olyan ingergazdag játék volt, hogy hú, én töltöttem, hogy milyen leleményes a kislány, már hol tart, milyen világa van belülről, milyen ügyesen megépítette. Ez az, hogyan gondozta a beteg kis állatokat, hogyan kezdte a mentünk kirándulni, hogyan ment a kártyázás, hogyan ment a memóriázás, hogy kezdtek veszekedni. Gyönyörűen ment az élet, zajlott, és jó élmény volt. És neki is meggyőződésem. Csak be kellett lépni, valóban személyes figyelmet kellett adni, és akkor ez a 44 évből visszamegyek abba a 6 évbe. És olyan a világ, ahogy ő látja, és az úgy tök jó, és egész. Tehát valójában ez kell a te házastársunkkal is, hogy most rád vagyok figyelve. Na, mi van veled? Pál Feri atyát érdemes mostanság hallgatni, szenvedély az elkötelezett kapcsolatban, hogy van. Nagyon szépen, olykor szélsőségesen, de jól megfogalmaz dolgokat. Tehát, hogy a vele töltött idő, az valóban egy olyan minőségbe töltődjön, ahol a másik megkapja ezt a központban levést, rávaló figyelmet. Érdekel, amit mondasz, és itt jött az, hogy vannak férfiak, mondta ezt a példát, hogy napközben is hívjuk föl a társunkat a munkájába egyszer legalább, és akkor mondja ezt a példát, hogy fölhívja a feleségét, de elnyomja a telefont a férfi, és mást hív föl. És akkor azt mondja, szia drágám, hogy vagy? Először a feleség mondja, férjem, mi történt vele? Tehát ez abszolút nem a férjemre. Hát köszi, jól amúgy. Na és hogy telik a napod? És akkor megint valamit mond, és amúgy este hogy tervezzük, vagy valami, elnézést, nem biztos, de lehet, hogy én nem az ön felesége vagyok, mire a feleség. És a fiszkó hirtelen zavarába esik, hogy igen, tehát, hogy volt figyelme a férfinek? És akkor mondja, hogy tudja, hát most járunk párterápiára, és a terapeuta azt mondta, hogy hát csináljuk ezt. Na most ez az, amikor csináljuk, de még mindig nem azt, amit kért. Az az, hogy figyelj rá. Kivel beszélsz? Tisztában vagy a feleségettől kérdezed? Mert szépen el lehet mondani, hogy hát ezt mondták, akkor megkérdezem. Hát ez én jó fiú vagyok, meg tudok ilyet kérdezni. De közben meg lehet, hogy néztem az autó hirdetéseket, és akkor persze, igen. És a következő kérdés ez. Hát ez is egy beszélgetés. Ide vezet. De az, amikor azt mondom, kikapcsolom, és most akkor te vagy, na ez már minőségibb. Talán még, amit kiemelnék, ez a szívesség és gondoskodás. Ez is fontos, hogy tudjunk a másikért valamit tenni, és ezt ki tudjuk fejezni. Például én, ahogy álltam ki, a feleségem kinyitotta a kaput, és kiengedett az autóval, és bezárta utána, ami már nem kellett még ezt megcsinálni, mehettem az utamra. Vagy én lemosom az ő kocsiját, vagy bármi. Tehát, hogy egymásnak szívességeket tudunk tenni, és ez jól esik, hogy úgy gondoskodó, vagy ha jövünk éhesen haza és telefonálunk, akkor ő meleg vacsorát összeüt, valamit készít. A autópályán már, hát kiukad a gyomrom, már nagyon sokat ideje nem ettem, és akkor fölhívom, jó kincsem, most úgy jövök, hogy tényleg farkas vagyok. Táncolok a farkasokkal, és akkor tudom, hogy ha hazaérek, akkor valami ki van készítve, és ez nagyon pozitív. Érzem, hogy szeret, fontos vagyok a két gyermek mellett. És jó, hogyha én is tudok ilyen dolgokat adni a másiknak. Tehát a szívesség az fontos, és jó tud lenni arra, hogy jobban érezzük benne. A megbocsájtás az egy hosszú téma, nem megyek bele, de az, hogy képesek vagyunk kiengesztelődni, képesek vagyunk bocsánatot kérni, ne haragudj, bocsáss meg, ezt napi szinten. Ami meg súlyosabb hibát ejtünk, akkor aznak tudjuk, hogy ez egy hosszabb idő annak a helyretétele, jóvátétele, van azzal mit dolgozni, de hogy a megbocsájtás a napi szinten legyen, hogy képesek vagyunk erre. És a pozitív kommunikáció, amire megint nagyon lényeges azt a szabályt alkotni. Tegnap voltam egy gyülekezetbe, és akkor ott kicsit a gyülekezet családról volt kép, és akkor úgy Krisztus testét megalkottuk egy rajzban, beleraktuk a kiki, minek érzi magát benne, tehát egy érdekes kis játék volt, és a lényeg ez, hogy utána visszajelzés volt, hogy na most akkor nézzük meg kívülről, milyennek látják ezt a gyülekezetet, és akkor hát mindenki mondott volna egy pozitívot, meg egy negatívot, és akkor azt mondtam, nem. Most az lesz a szabály, hogy öten csak pozitívot mondanak, és egy mondhat kritikát. Aztán öten megint csak pozitívot, és egy mondhat kritikát. És erre is eljutott a tudomány, és jónak találom, hogy a bátorító, tehát az nagyon jó, mikor állunk a lábunkon. De öt kritika, öt megbecsülés, ott túlsúlyban van a kritika, akár egyenlőség és igazságosság, de érzelmileg nem vagyunk ennyire képesek, hogy ezt jól be tudjuk építeni. Ezért kimondottan érdemes arra figyelni, hogy több megerősítés, több jutalmazás, több pozitívumot tudjunk megfogalmazni. Ez a 5 az 1-es arány általában ez ad egyfajta jó fejlődés felé elmozdulást. És akkor gyakorlatilag már ott létrejön egy olyan kommunikáció, amiben megint jól érzem magamat. Tehát nem kapom kritikamentesen az életet, hogy ó, te vagy egy legcsodálatosabb ember, tehát ilyen és aztán kiderül, hogy mégse. Tehát, hogy azért jó, hogyha kapunk őszinte kritikai észrevételt, de a mértéke ez. 5-1, és akkor, na, én már alig vártam, hogy mondjam, igen, mondom, de pont maga nem mondhatja, magának pozitívat kell. De én tudnék, aha, hát akkor szedje össze azt, amit tud. Tehát, na, a másik, hogy hát, hogy született optimista, hogy nem is tudna most negatív. Hát, most akkor az a dolga, hogy azért, na, csak talál valamit olyat, ami nem. Tehát, hogy mennyire volt egy aranyos ember ott, és mondja, hogy hát ő mindig a, szóval akárhogy fogadják el, de olyan született pessimista. Hát mondom, erre tényleg az első évben úgy megvan rá az esélyünk, hogy vagy optimisták, vagy pessimistákkal alakuljunk belsőleg. De mondom, azért növünk, és az önfejlődésre is képesek vagyunk, és bár lehet ezzel leélni egy életet, hogy én pessimistának születtem, mert hát annyi negatívumot éltem meg annak idején, hogy nincs ősbizalmam, tehát ilyen nem igazán van bennem, úgy kritikával nézek mindent, de abban nagyon éles a tekintetem, tehát jó revizor lennék, vagy bármi ellenőr, arra kiválóan tudom magamat, de nem biztos, hogy ezt a negatívumot kell még tovább dagasztani, hanem mi lenne, ha mondom, átlépne erre az oldalra, és azt mondaná, hogy na most így is nézem az életet, hogy hát van itt azért fény, meg szép, meg a harmónia, tehát kezdjem el észrevenni a jót is. És ezt magunknak is önnevelésként nagyon fontos, hogy amikor abba a szakaszba érezzük, hogy úgy általában ezen a negatív oldalon vagyunk, és hogy akkor emlékeztessük magunkat, hogy akkor jó, rágódj ezen, de gyere ide légy, és most azt mondja az a Dányi Zoli, hogy most mondjál 5-öt. Nem csak én mondom, a Szentírás is, hogy éljetek hálával, tudjatok mindenért hálát adni. Van a hála, hogy nincsen, hát ott nincs. Hát de most itt vagy, és itt kellene megfogalmazni. Nem szeretem ezt a helyet, ide akarok visszamenni. Oké, ez akarok lenni tényleg? Így akarok megcsontosodni? Ilyen vén ember leszek? Na, mégis akkor 2-t kisajtolok. Szóval ez a belső szenvedés útján van fejlődés. Tehát nem tudjuk megtenni enélkül. Tehát szenvednünk kell azért, hogy minőségében változzon az életünk, vagy a kapcsolatunk. És akár így is, hogy nekem zsigerből megy ez, de akkor tessék ezzel is dolgozni. Úgy lesz kerek az életünk, meg a kapcsolatunk. És talán maga is vágyik arra, hogy hát nem lehetne kicsit örömtelenben, boldogabban élni az életünket? Kell nekünk mindig ilyen feszítetten, és mindig hol van még, amit nem csináltunk meg. Annyi minden meg van itt csinálva, de hát itt is tudnánk keresni biztos, hogy elég ott ez a pókháló, hát igen, hol, nem tudom. Tehát, na, és végül ez az együttműködési képesség, ami nagyon fontos, talán a kötődésnél már meséltem erről, tudunk-e együttműködni, milyen dinamikákat dolgozunk benne a kapcsolatba, de hogy tudunk-e együtt építeni valami jót. Ezt is, amikor ilyen tréninget csinálunk, akkor adunk nekik cukorkát, ilyen puha cukorkát, meg spagettit, és akkor abból építs a lánya, fiú együtt építenek, és akkor valaki egész ilyen magas tornyot tudott építeni. És az addig a csúcs. És akkor különböző építmények vannak. És akkor, na, hogy élted meg ezt? Hát, volt a fejemben egy elképzelés, és olyan gyönyörűt épített egy fiú, építész volt. És aztán azt mondja, összedőtt nekik a végén. Az lett volna a nyerő. És akkor óriási fájdalom. Ilyen nem volt a eddigi csoportoknál, hogy valami nagyon szép épül, már én is szurkolok, hát ennek kellene. Ez már tényleg a tökély. Ez gyönyörű, és ez csak még a leintés előtt. És nem lehet jóvá tenni. És érződött, hogy átéltem, hogy a fiúnak a élete omlott össze abban a pillanatban legalábbis a játék hevébe. És mondom, ki mit tanult ebből? És mondja, hogy hát ő az elején már nem tudott fölvenni a lányjal a kapcsolatot. Nem tudta. Tehát egyszerűen nem tudta megértetni magát. Aztán úgy építettek. Hát ez lett az eredménye. Nem sikerült megértetnem a másikkal. Megkérdeztük, és te hogy élted meg ezt a gyönyörű építményt és építkezést? Nekem oda kellett volna figyelnem. Na, most csak lemodeleztük, hogy ők házas pár lennének, úgy az ösztönök beindítják őket, és te vagy az igazi. Te vagy az igazi. Na most akkor építsük együtt. Én nem figyelek, én nem tudok vele, nem értesz. Próbálok tényleg, nem értesz. Hát nem tudom, meddig jutnak. Amíg a fiúba van akarat, csináljuk, és mondja, hogy igen, nem egy kapcsolatai időt össze. Ő nagyon akarta csinálni, de valahogy nem jutottak egy idő után sem eddig. Mert csak ő akarta nagyon csinálni, mert valószínűleg nem ment át. Szóval ez az együttműködési képességet meg kell tanulnunk, és olykor csoportokban is, de a párkapcsolatban nagyon szükséges, a férfinő hogyan tud. Hát a hatékony problémakezelésre én most nem mondanék, és akkor egy végén egy kutatások szerint, ez egy Mark Gustonnak a kutatása, hogy a boldog pároknak a szokásai. Úgyhogy azokat most felsoroljuk, hogy azok az emberek, akik 10 évnél tovább párkapcsolatban éltek, és elmerték mondani azt, és hogy ők továbbra is a feleségüket vagy a férjüket választanák házastársnak, és még most is érzik azt, hogy ők akárhogy mondják, de ők vonzódnak a másik fele. Tehát szeretik, szerelmeseknek érzik magukat a másikba. Még ha nem is egészen úgy, mint a legelején, de ez megvan. Tehát érzik, hogy ez ott van a kapcsolatukban. Na most, ha ilyen referencia csoportból válogatták össze, hogy milyen szokásaik vannak, na akkor az ilyen embereknek. És ha itt többnyire azért olyan emberek ülnek, akik valószínű ehhez a csoporthoz tartoznak, tehát vagy fölismerünk dolgokat benne, vagy beépíthetünk olyan dolgokat, amit általában ők megélnek. Az ez, hogy ápolják a közös érdeklődési területüket. Tehát kell közös érdeklődési terület, és azzal foglalkozni kell. Ez egy szabály. Hogy van közös érdeklődési területünk, és ápoljuk azt. Hogy ez egy kertészkedünk, sakkozunk, közös filmet nézünk, bármi adhat számunkra olyat, ami erről szól. A bizalom és a megbocsájtás a kapcsolat alapja. Tehát valóban fontos az, nekem is és neked is, hogy én megbízható legyek a számodra, és szeretnék bízni benned. És ezt a rizikót vállalom, és amikor elengedlek távolabb, de te azon dolgozol, hogy megbízható tudjál maradni, én meg azon dolgozom, hogy bízzak meg benned. Tehát ha úgy is érzem néha, hogy azért vannak aggodalmi, higgyem és merjek bízni benned, hogy legyen. Ez mennyire fontos szintén, hogy ne kezdjek ki a kapcsolatot. És hogy a megbocsájtás alapjuk. Tehát, hogy mi azért törekszünk arra, hogy haragotokkal le ne menjen a napotok. Van, amikor nekem is annyi volt az erőmből, mert tudok én durcás lenni 3 napig is. Megdöbbentem, mikor ez a fajta minta elkezdett rajtam uralkodni, mert Zoli, ez nincs jól. Hát hogy? De úgy látszik, az a rész engem nagyon érzelmileg terhelt, hogy miért nem tudunk ezen zöldágra vergődni. És akkor jött elő ez, hogy és annyit tudtam csak kifejezni a társamnak, hogy megérintem a haját az ágyba. Hogy kell az, hogy szeretlek, de nem tudom ezt így most másként kifejezni, csak ennyire. Tehát, hogy legyen bennünk ez a hajlandóság, hogy a másikat én szeretném is kifejezni. A másik, hogy inkább arra összpontosítanak, amit jól csinál a társuk, és nem arra, amit rosszul. Ez azt jelenti, hogy többnyire arra fókuszálok, ami jó, és természetesen arra is, ami nem. Tehát, de ez az 5-1-es arány valószínű, náluk ez működhet. És a másik végül, hogy minden reggel örülnek egymásnak. Tehát, hogy benne van a gondolatomban a másik, hogy azért jó, hogy ő a társam. Ez jellemzi az ő kapcsolatukat. Büszkén jelennek meg a párjukkal. Tehát úgy örül, hogy ő a társam, nem szégyenkezik, föl tudja vállalni őt olyannak, amilyen. És lát benne valakit. Tehát ez az én lovagom, vagy ez az én kedvesem és bárhogy nevezzük. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, hogy tudnak rá büszkén tekinteni. Mert tudják az értékeit, tudják azt, hogy mi minden van ebben az emberben, mert ismeri. Kézen fogva, vagy egymás mellett sétálnak. Tehát nem előtte, nem utána, na nem minden esetben ez most. Általában így van. És van a testi kontaktus. Úgy vannak, hogy mi összetartozottságunkat jelzik. Munkából hazaérve egyből megölelik egymást. Tehát, hogy van valami érintkezés a kettő között. Nem szia, szia, és akkor mindenki megy a maga dolgára. Minden este jó éjszakát mondanak egymásnak, függetlenül attól, hogy épp hogyan érzik magukat. Tehát ez az áldásom rád kategória. Tehát annak ellenére, hogy most tényleg úgy haragszom rád, de attól még szeretlek. Tehát ha még haragszom rád, tehát úgy is lehet szeretni, hogy most éppen haragszom rád. Tehát ez egy ilyen pillanatnyi érzés. De nem akarlak gyűlölni, tehát azért a megbocsátás irányába próbálom vinni. És napközben nem árt, tehát egy előrejelzés, ez az, amikor hogy hívjuk föl a másikat, tehát az a napközben is föl lehet hívni, hogy nagyjából lássam, hogy ki fog hazaérkezni, hogy van ez a másikot. Lehet, hogy így ment el, és most így van, vagy éppen így ment el, és már így van. És erről lehet egy kis helyzetjelentés, hogy találkoznak, és egyszerre mennek lefeküdni. Pacsi írta meg a Bagolynak, nem egyszerű ezt megcsinálni, de ez is egy nagyon jó ritus, hogy együtt fekszenek, és az ad egy szintén bensőséges részt, együtt zárják le a napot. Hát ennyit raktam össze most, úgyhogy ha vannak kérdések, gondolatok, vagy valamit nem értettek tisztán, azt szívesen tisztázom, úgyhogy lehet 4 szem közt is, lehet itt is föltenni a kérdést majd, Úgyhogy én ennyit gondoltam elmondani, és köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy eljöttek és megtisztelték ezt a idejükből, kiszakították ezt az időt, és tényleg, hogy nem hiába jöttem, azt gondolom, mert nem 2-3 ember ült itt, hanem annál több. Szóval nem kell belecsontosodni a szerepeimbe, azon mindig lehet egy kicsit változtatni. És inkább fokozatosan, ne azonnal, rögtön károsodhat a szövet. Egy nagyon hideg kezet gyorsan fölmelegítenek, akkor ott szövetkárosodás van. De fokozatosan lehet melegíteni, fokozatosan lehet cselekedni olyan dolgokat, amivel egyre inkább kezdjük érezni, hogy már más a klíma. És ez az először magunkba kezdődik, hogy mi kezdjünk el belül változni. És ha ezt már merjük őszintén a másiknak is kifejezni, akkor lehet, hogy ő is akar ebben valamit tenni.
No, hát kimerítő volt akkor az előadás. Nekem egy kérdésem lenne csak az előadónkhoz. Mégpedig az, hogy mi a tapasztalata, hogy akik keresztényként jelennek meg, egyáltalán van-e ilyen, gondolom van, milyen az arányuk, de a legfontosabb kérdésem az, hogy akik keresztényként jelennek meg, hogy van valamilyen probléma a házastársi kapcsolatukban, mennyivel könnyebb vagy könnyebb-e nekik megoldani abból adódóan, hogy ők hívők, mint azoknak, akiknek ilyen biztos szilárd alapjuk nincs.
Általában könnyebb, mert elkötelezettség az erő, elég erőteljesen él a szívükbe. Tehát, hogy igyekeznek ők valahogy megoldani, tehát ez egy óriási erőforrás, hogy úgy két vállal vannak benne a kapcsolatban. Tehát általában a keresztények házasságokra ezek jellemzőek. Ettől függetlenül azoktól a játszmáktól nem függetlenek a keresztények sem, amik a személyiségfejlődésből adódóan fel nem ismert és meg nem oldott konfliktusok vannak. Tehát lehet, hogy pont a két vállal való benne létel és a fel nem dolgozott rész üti és károsítja a kapcsolatot. De a másik nagyon pozitív bennük az, hogy önreflektívebbek. Mert azzal, hogy mi imádkozunk és őszintén merünk az Isten elé járulni, úgy valahogy belátásunk van önmagunk sarára is néha. Tehát, hogy úgy készek vagyunk arra, hogy talán nem biztos, hogy úgy, meg van egy alaphitünk, hogy hát azért bűnbe esett emberek, hogy nem vagyunk tökéletesek. Tehát nem annyira védekezünk, mint egy másik alapállású ember, aki esetleg azonnal támadásnak érzi, hogyha kicsit tükrözünk, hogy tudja, innen úgy tűnik ez az egész, hogy. Tehát, hogy ez is egy nagyon pozitív érték a pároknál. Tehát elkötelezettek, önreflektívebbek. Több esetben a hitük is tud mozgósodni arra, hogy azt a problémát valahogy megoldják. Tehát valahogy az Isten támogatása is benne van, meg van egy szabadságuk, hogy az Isten máshonnan is küldhet erőket. Tehát, hogy nincsenek csak magukra hagyva, hanem bíznak abba, hogy az Isten is valahogy jelen van ebbe a történetbe. Tehát adnak teret az Istennek is. Lehet, hogy haragszanak rá, hogy Isten miért tetted ezt velünk, de ott van benne. Mi tudjuk, hogy az Isten ott van, és azért az Isten szeret bennünket. Tehát ez is egy nagyon fontos értéknek gondolom bennük. A nehézség az, mikor olyan hitbeli dogmákkal próbálja az önmaga védelmét fönntartani, és ehhez nagyon jó, hogyha lelkész és lelki gondozó vagy terapeuta szinten dolgozik valaki, hogy össze tudja kapcsolni, hogy az is benne van a Szentírásban, meg ez is. Tehát néha segít neki másként láttatni a dolgot, mert erre egy világi pszichológus nem tud mit kezdeni. Tehát azokból a hitbeli, olyan dogmatikus-szerű hozzáállásokkal, és akkor a Jézus példából, Jézus élettapasztalatából sokszor lehet olyan, tehát ezek úgy megszólalnak. Tehát ez mondjuk veszélye tud lenni. Akkor maga a kegyelemtan, az is egy nagyon fontos, hogy van megbocsátás, van. Hát most például egy katolikus házas pár 3 évig a férj külső kapcsolatban élt, 4 gyermek, jó menő, vállalkozó, stb. És úgy jöttek, hogy el szeretnének válni, mert ez tovább így nem. És a beszélgetésnek az lett a vége, hogy ő úgy érzi, hogy ő mégis választaná a feleségét, és ő vissza szeretne jönni a családba. És most már olyan 3/4 éve tart a terápiájuk. Persze vissza kellett lépnünk arra a szintre, amit nem oldottak meg. De ez alatt az idő alatt a megbocsájtás útján is a feleségnek el kellett indulni, hisz ő már szinte lejét zárta magába. Azért tudta elengedni, hogy most akkor akarsz visszajönni, mikor már én végre eldöntöttem magamba, hogy én ezt tovább veled nem. Hagyja csodám, még már megint jössz egy... Tehát egy... Na. Ezzel ment az első beszélgetés, hogy láttam, hogy most már a feleség szeretne válni. A férj, mindketten úgy jöttek, hogy mindketten szeretnének, de a beszélgetés után valahogy az jött át, hogy a férfi azt mondta, hogy de hát van remény, én mindig is téged szeretek. Valójában tényleg ez a férfi, ez nagyon is ezt a nőt szerette volna boldogítani. örömet szerezni neki. Hát ez nem egyszerű kihívás volt. Nagy kihívás, de a hölgynek megvan a maga a család története, amiért nagyon nehéz, és férfiként előbb-utóbb elfáradt. Hogy nincs visszajelzés, hogy tényleg te vagy az igazi férfi az életemben. De az is igaz, hogy a férfinek olyan reakciói voltak, amiből nehéz a nőnek azt mondani, hogy te vagy az igazi férfi. Mit keresek emellett a férfi mellett? De például nagyon sokat segített nekik azért az, hogy elkötelezettek a hitben. És van a másik, azt nem mondom, hogy azért vannak nehézségek is azzal, hogy a szorongás szinten élő emberek is nem tudnak ellazulni ott, ahol az Isten el szeretné lazítani őket, és hogy öröm lehetne, és akkor beakad egy történet, és abból kell kimozdulni. És az intimitásuk azon a ponton sérül, és küzdenek, és jaj, de jó lenne gyermek, de hát nem megy anélkül, hogy ne tudjunk úgy érintkezni. És 3 éves házasság, keresztények, és érezzük a szenvedésüket. De hál' Istennek megoldódott, tehát működik, lehet változni, különbözőek. Tehát mi sem vagyunk, tehát így keresztényként védettek az ellen, hogy honnan jövünk, kinek kevésbé, kinek több sérülés adatot, ennek egyetemében az Isten szeret bennünket, és elfogad, és én is így közelítek az emberek fele, és azon belül próbálunk a megszentelődésbe, jó értelembe véve, hogy jobbá tudjunk válni, tehát talán azt a beidegződést, amit lehet, hogy elhitettek velünk, azt lehet, hogy egy át tud mozdulni, és újra tanítja önmagát is a másik. Ebbe hiszek legalábbis.
Köszönöm szépen.
Egy imádsággal fejezzük be az alkalmunkat. Mennyei édesatyánk, csodálatos az, hogy így szólíthatunk téged. Már ez is azt jelzi, hogy mennyire fontos a számodra az ember, úgyis, mint a családban élő, szocializálódó lény. Köszönjük neked, Urunk, hogy így teremtettél meg bennünket, hogy lehetünk férjek, lehetünk feleségek, lehetünk gyermekek és szülők. Kérünk téged, Urunk, segíts abban, hogy ezt a feladatot, küldetést minél jobban be tudjuk tölteni. És azért is könyörgünk, Urunk, hogy hadd lehessen a te eredeti terved és elgondolásod szerint ez a mi élethelyzetünk boldog és áldott, hiszen te áldott életre alkottál, formáltál meg bennünket, és mi szeretnénk ebben élni. Látjuk azt, hogy a bűn, a nyomorúságok, mindaz, amit hoztunk, vagy amit mi vittünk, abba a közösségbe, ahol vagyunk, mennyi mindent megmérgezés, mennyiszer vétkesek, hibásak vagyunk, vagy sokszor szenvedünk, de imádkozunk azért, hogy te adj nekünk ezekből szabadulást, megújulást. És olyan jó azt tudni, hogy nálad nincsenek reménytelen helyzetek. Te a halottakat is képes voltál, és képes vagy talpra állítani, és a halottnak tűnő kapcsolatokat is helyre tudod állítani. A sokszor talán kívülről még élő, még vegetáló házasságokat is újra életre tudod kelteni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben vannak eszközeid, hogy ilyen lehet Zoltán is. Köszönjük, hogy eljöhetett hozzánk, hogy beszélhetett mindezekről, az ő tapasztalatairól, és könyörgünk azért, Urunk, hogy hadd tudjunk mindezek által még gazdagabbak lenni, és minél több áldást megtapasztalni tőled. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg bennünket otthonainkban is, szeretteink körében, munkálkodj bennünk a te szent lelked által az Úr Jézusért. Amen. Az Úr Jézus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.